Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Reflektor. Összefüggések, előzmények, az események háttere Fóris Györgytől, a Brukszinfó szakértőjétől.
Soha nem látott mélységekbe zuhant az Európai Unió megítélése Magyarországon. Egyebek mellett ez derült ki az Euróbarométer legfrissebb felméréséből. Hát mielőtt a közvetlen okokra rátérnénk, hogy mi is lehet ennek az oka, talán tekintsük át, hogy az elmúlt mondjuk relatíve hosszabb 10-15 évben hogyan változott a magyarok Európai Unióhoz való hozzáállása. Talán ez segít egy kicsit megérteni, hogy miért is süllyedt ilyen történelmi mélységbe a megítélés.
Ha nagyon leegyszerűsítünk, akkor azt mondhatjuk, hogy addig, ameddig kint voltunk, addig nagyon be akartunk kerülni. Volt egy társadalmi, mondhatni konszenzus, annak megítélésében, hogy kívánatos volna az Európai Uniós csatlakozás a tagság. Értelemszerűen ez sokakban erős volt, különösen addig, ameddig a nyugat, mint olyan általában is tiltott gyümölcsnek számított. Tehát volt egy vágyódó áttekintés a vasfüggöny másik oldalára, majd pedig, amikor a vasfüggöny eltűnt, akkor pedig egy hihetetlenül felerősödött igény arra, hogy na most elhárultak a eddig legyőzhetetlennek tűnő politikai, hatalmi, stratégiai, katonai úgy akadályok, hát akkor csatlakozunk ezen a világhoz, aminek a külső képe ugyanakkor nem tényszerű ismereteken alapult, hanem inkább területes vagy érzelmi benyomásokon. Tehát azokon, hogy ott jobb az életszínvonal, gazdagabbak a kirakatok, szépek az autók, szabadabbnak tűnik az élet. A rendszerváltás előtti időszakhoz képest sok szempontból valóban sokkal szabadabb volt, mint tudjuk mondani csak a sajtószabadságra. És ez mind önmagában kívánatosan tette, hogy a mindezt megtestesít Európai Unióba, akkor integrálódjon be.
Félreismertük az Európai Uniót, vagy legalábbis félreértelmeztük szerepét és jelentőségét?
Az első szakaszban ez volt a jellemző. Volt egy ilyen felszínes kép, ami egyébként minden ilyen ellenében igaz. Tehát szeretnénk akkor csatlakozni, és voltak olyan közvéleménykutatások 90-es években is, sőt, 2000-es évek legelején is, ahol 70-80%-os volt támogatottsága annak, hogy igen, csatlakozzunk, igen, fejezzük be a tárgyalásokat, sőt, szorgalmazták, hogy mielőtt fejezzük be a tárgyalásokat, miért tart ez ilyen sokáig, legyünk mielőtt tagok. Tehát éppen, hogy volt egy felfokozott nagy várakozás, pontosan azért, mert a kép az Európai Unióról csak ezekre az elemekre irányult nagyon jelentős részben, amik még egyszer mondom, igaz elemek, de persze az évemnek még van minimum egy másik, valójában sokkal több egyéb oldala is, amiről akkor nem esett szó, amit akkor nem ismertek, tulajdonképpen az Európai Uniót tételesen részletében nem ismertük.
Térjünk akkor rá a közelebbi múltra. A legutóbbi felmérés óta hogyan csökkenhetett ilyen radikális mértékben az Európai Unió megítélése Magyarországon? Mi történt az elmúlt években?
Nagyon sok tényezőről van szó, és azt hiszem ott téved először valaki, amikor az egész kérdéskört meg akarja csupaszítani csupán egy vagy két úgynevezett fő okra. Itt sok ok van, okok láncolata, és a maga minden láncem fontos. A dolognak van egy utánsa, a dolognak van a várakozások oldalán egy vonatkozása, a dolognak van egy vonatkozása olyan értelemben, hogy megmutatkozhatott-e már a tényleges előnye a hétköznapi életben vagy sem. Van egy olyan vonatkozása, hogy jól kommunikálták-e feltétlen előnyöket, de amik ettől függetlenül még léteznek vagy léteznének. És van egy szubjektív vonatkozása is, ha rossz a gazdasági közérzet, ha rossz a politikai közérzet, akkor egyébként is kivetül a külső környezet alapvetően negatív tendenciái megítélésére. Az EU vonatkozás alatt én azt értem, hogy az EU-t önmagában sem egyszerű csak úgy hirtelen megszeretni. Tudnék, a hétköznapi életben nem viszonyítható semmihez. Nincs olyan az embereket körülvevő világban, ami hasonlít az EU-ra, ugyanis az Európai Uniónak nincs kormánya, amivel azonosulni lehet, hogy elutasítani lehet, amit választani lehet, vagy leváltani lehet. Tehát már megszűnik például egy polgár számára a nemzeti létben azonnal lefordítható viszonyrendszer. A parlament is valahol nagyon messze, 1000 kilométer, 1400 kilométer arra épül, és ki tudja, hogy egyáltalán hat-e az én életembe vagy sem. A közvetett hatásfokozatokat pedig rendkívül nehéz bebizonyítani. Általában levezetni az Európai Unió közvetett és közvetlen hozadékait a napi életre. Ezért lenne fontos, hogyha az Európai Unió önmagáért, leszámítva egy ez iránt érdeklődő vagy kutató réteget nehezen szerethető, akkor jelenjenek meg a hatásai, a pozitív hatásai hétköznapi életben. Na most itt viszont még 4 évvel a csatlakozás után nagyon szűk körnek van csak pozitív tagsági élménye. A legkézzelfoghatóbb tagsági élmények kezdetben egyáltalán nem jelentek meg. Hát nem vezettük be eurót, nem lett EU pénzünk. Egészen idén januárig nem utazhattunk szabadon, ott volt a schengeni határ.
De hát ezek azért fokozatosan jönnek, hiszen megnyíltak a schengeni határok, egyre több ország jelenti be, hogy megnyitotta a munkaerőpiacát, jön be az uniós pénz az országba, tehát elvileg ez egy pozitív folyamatnak kellene lennie, nem?
És ez valószínűleg meg is hozza a gyümölcsét, mert egy kicsit később, de a Schengen határ csak idén januárban nyílt meg. Én nem tudom, hogy pontosan ez a felmérés mikor született, de nyilván nem múlt héten, mert azért ez egy munkaigényes dolog, tehát tegyük fel, hogy mondjuk májusban. Nem hiszem, hogy az ország lakosságának olyan nagy hányada élt volna a Schengeni élménnyel az év első 5 hónapjában, hogy ez már is tömeges relevanciát váltott volna ki. Ami az EU pénzeket illeti, ott meg az a baj, hogy igen, éppen az elmúlt másfél évben azzal, hogy most megkezdődött az új költségvetési ciklus, elkezdődött az első igazán nagy sorozatú új projekteknek a elfogadása, kiírása, pályázatok bejelentése, és szinte nem múlik el hét, hogy pályázatok sokaságát ne tennék közé gyakran hatalmas pénzekért. Itt azért forintok százmilliárdjairól van szó, amiket összesen el lehet itt most osztogatni. Ezek ingyen pénzek, jól lehet nem feltétel nélküliek, de hát ezek még nem hatnak.
Annyiban azonban mégis talán magyarázatra szorul ez a szkepszis, hogy elvileg azok az indokok, amik mondott az elmúlt percekben, ugyanúgy igaz kell, hogy legyen Szlovákiára, Csehországra, Lengyelországra, és most mégis visszaestünk.
Itt lép be a szubjektív oldal, illetve még két dolog. Az egyik az az, hogy én nem tudom, hogy a szlovákok, a csehek és a többi más új tagországok milyen eredményesen és hatékonyan tudták kommunikálni a tagság további előnyeit. Ez azt ne felejtsük el, hogy amikor a közös piac megalakult, akkor az akkor összegyűlt 6 ország, még közülük éppen Olaszország lehet a kivétel, amelyeknek voltak súlyos embarodottsági gondjai, de a többiek nem azért gyűltek össze, hogy egymás fölzárkóztassák, mint ahogy a mi esetünkben a kiinduló szlogen az volt, hogy történelmi esély arra, hogy az ország soha nem látott pénzügyi támogatást kapjon és felzárkózzon. A közös piac nem azért jött létre, hogy ott egymást felzárkóztassák, hanem azért jött létre, mert úgy vélték, hogy az együttműködésnek van olyan piaci hozadéka, a vámuniónak, a közös piacnak van olyan prosperitás gerjesztő hatása, hogy többet tudnak kihozni belőle, mint hogyha külön-külön csinálnak.
Brüsszeli hét. Első kézből az orvok.
Szótár. Fogalmak, intézmények, törvények Gyévai Zoltántól, a Brux Info szakértőjétől.
A következő percekben a Nabucco gázvezetékről fogunk beszélgetni, ami ugyan még nem épült meg, de már hosszú évek óta tervezgeti az Európai Unió, mert hogy ugye úgy szoktuk apostrofálni, hogy ez az Európai Uniós tagállamok által is támogatott gázvezeték. Nézzük meg először is, hogy mikor vetődött fel, hogy egy ilyenre szükség lenne, és mi az előtörténet a Nabuccónak?
Igen, tehát a Nabuccóról már hosszú évek óta beszélnek, hosszú évek óta emlegetik, de igazán komolyra akkor fordul dolog, ha lehet ezt igazán komolynak nevezni, hogy amikor az Európai Unió számára világossá vált, hogy egy közös energiapolitikára van szükség, csökkenteni kell az Európai Unió energiafüggőségét a úgynevezett fosszilis energiahordozótól, az olajtól és a gáztól, illetve diverzifikálni kell az ellátási forrásokat is. Ugye azt látjuk, hogy tulajdonképpen Oroszország az Európai Unió legnagyobb energiabeszállítója, mind az olaj, mind pedig a gáz importot tekintve, és miután Oroszország bár a legutóbbi időkig kiszámítható szállító volt, gáz és energiaszállító volt, azért az érzékelhető a tagállamokban is, hogy Oroszország az energiát, energiapolitikát egyre inkább egyfajta külpolitikai eszközként veti be, tehát az Európai Unió tagállamai számára is fontos, hogy ha úgy tetszik, sokféle évet egyék, tehát több lábra állítsák energiabeszerzési forrásaikat. Most a Nabucco, mint projekt, így merült fel, és így vált egy kiemelt projekté. Ennek ellenére azt látjuk, hogy az elmúlt időkig, és tulajdonképpen ez a bizonytalanság még most sem szűnt meg teljesen, sokan megkérdőjelezték, hogy vajon a Nabuccóból lesz-e, valaha is lesz-e valami.
Mitől függ ez, hogy lesz-e belőle valami? Mert ugye az elmúlt hónapok hírei leginkább arról szóltak, hogy Európai Uniós tagállamok sorra jelentették be, hogy csatlakoznak az északi, illetve a déli áramlatokhoz, amik ugye orosz építésű gázvezetékek, és így ugye megkérdőjeleződik a tulajdonképpen az egész Nabucco terv, hogy van-e így erre szükség.
Most én úgy gondolom, hogy kicsit tévesen, sokat úgy állítják be, mintha a déli áramlat és az északi áramlat a Nabuccót kizárná. Én azt hiszem, hogy ha azt nézzük, hogy Európa mennyire rá van utalva az orosz, vagy a keletről érkező gáz és olajellátásra, de gázellátásra beszélünk alapvetően, akkor azért látjuk, hogy egy vagy két gázvezeték még nagyon kevés, és még sokkal több gázvezeték is beleférne ebbe a rendszerbe.
De nem lassítja ettől függetlenül ez a tény a Nabuccónak a megépítését, hiszen ez rengeteg pénz, tehát ezek az országok, Magyarország is ugye például a déli áramlat gázvezetékről már aláírt egy szerződést, és ugyan pontos számokat eurómilliókba kell gondolkodni, amit Magyarország ki fog például fizetni ezért a vezetékért.
Igen, de azt is meg kell nézni, hogy ki fogja kifizetni, hiszen erre konzorciumok alakultak, ezek gyakorlatilag piaci beruházások lesznek, piaci alapon, cégek fognak beruházni, és cégek fogják majd, állami garanciával természetesen, de cégek fogják majd valamikor a profitot is realizálni ebből. Van azért természetesen, még hogyha közvetlenül nem is versenyez egymással, feltétlenül a déli államot és a Nabucco, azért természetesen van a két projektben valamilyen vetélkedő elem. De pedig arról van szó igazából, hogy nagy verseny folyik az Európai Unió és Oroszország a gáz forrásokért.
Vannak számítások arra, hogy, vagy legalábbis előrejelzések, lefektetett tervek, hogy mikorra készülhet el és mikor indulhat el a gázellátás a Nabuccón?
Igen, tehát a tervek szerint 2010-ben kellene megkezdődni az építkezésnek, tehát a gázvezeték építésének, és 2013-ban meg kellene kezdeni a működését.
Brüsszeli hét.
Önök a Brüsszeli hét 92. adását hallották, amit a korábbi műsorokkal együtt meghallgathatnak, vagy letölthetnek az Inforadio hírportáján a www.inforadio.hu címen. Új műsorra jövő szerdán este 8-kor az Aréna után várom önöket. Búcsúzik önöktől Nagy Tamás, viszont hallásra!